Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Először ezen a helyen, még nem voltam itt köztetek ilyen minősítésbe, ahogy jöttünk be az ajtón, akkor a feleségem mondta, te itt egyszer még nem voltunk összeházasodva, itt volt egy ifjúsági, és itt voltunk. És ahogy jöttünk közelebb, én is ráismertem. Úgyhogy hát most már közel 16 éve, hogy itt voltunk, akkor ezen az ifjúsági alkalmon. És talán, mivel nem mindannyiótokat ismerem, és valószínűleg engem sem ismertek, néhány szóba szeretnék magamról valamit mondani. Feleségemmel, Timivel, Kökindi Timivel vagyok itt, és a három gyermekemmel, Sára a legkisebb, ő 9 éves, 11 éves a Dani fiam, és 14 éves a Viráglányom. Ők kísértek el erre az alkalomra. 97-ben keresztelkedtem. Mivel nyomdász a szakmám, ott kezdtem a Nágocsi Reménység Alapítvány nyomdájába a közösséggel kapcsolatos munkálkodásomat, ott dolgoztam 6 éven keresztül a nyomdába. Utána a közösséggel kapcsolatos dolog a következő, a törökkopányi tábor volt. Ott többötökkel találkozhattam, és innen ismerem Pali bácsit is, az ő családját, többötöket. Ebből a táborból, és mikor még Szolnokon laktunk, akkor hétvégi szolgálattevőként jártam gyülekezetekhez, és ahogy a törökkopányi tábort eladták, akkor megkérték, hogy esetleg, hogyha gondolom, akkor ők szeretnék, hogy maradjak és hivatásosan, vagy hát, hogy hivatalosan a szombati szolgálatokra szeretnének beállítani. Nem vagyok tanult lelkész, de szeretem a Jóistent, és szeretnék eszköze lenni minden egyes alkalommal, és így a mostani alkalommal is. Legelőször a pici gyerekekhez szeretnék szólni, hogyha figyelnétek rám. Hoztam nektek egy igét, amelyet a leghosszabb bibliai fejezetből vettem, ez pedig nem más, mint a 119. Zsoltár. Ez közel a Biblia közepén van, és a leghosszabb terjedelmű fejezet, ez a 119. Zsoltár, és egészen pontosan 176 verse van. Tehát nagyon-nagyon hosszú, egy nagy tanulmány ez az egész fejezet. És ebből a 36. verset szeretném nektek elolvasni, amely így hangzik. Hajtsd szívemet a te bizonságaidhoz, és ne a telhetetlenségre. Ennek a kis imádságnak, ennek a kis fohásznak, amit a Zsoltáros leírt itt, hogy szeretné, hogy a szíve ott legyen a Jóisten bizonságainál. Tudjátok-e, hogy mit jelent az, hogy bizonság? Hát lehet, hogy esetleg ezt inkább a nagyobbak tudnák megmondani, hogy mit is jelent ez, hogy bizonság. Van-e gondolatotok, vagy esetleg a felnőttek is segíthettek ebben, hogy mit jelent az, hogy bizonság? Hajtsd az én szívemet a te bizonságaidhoz. Ezt kírja a Zsoltáros. Mik ezek a bizonságok? Mivel van tele a Szentírás, a Biblia? Embereknek, régen élt embereknek, történetével, ugye? Régen élt emberek leírják mindazt, amely megtörtént az életükben. Isten is közli azt, hogy ő mit szeretne az emberrel. Ezek olyan bizonságok, ezek biztosak. És a Zsoltáros író azt mondja, hogy az én szívemet ezzel töltsd be. Én nagyon szeretném, hogy a Bibliának a gondolatai, ezeknek a régen élt embereknek a történetei, amelyek igazak, ezek legyenek az én szívemben. Tudtok esetleg néhány olyan embert mondani a Bibliából, akinek a történetét ismeritek, és nagyon kedves a ti számatokra? Kit ismerünk a Bibliából? Régen élt emberek. Van gondolatotok esetleg, hogy kit szerettek, amit mesélnek apáék, anyáék nektek, vagy hallottatok a gyerektanításon? Ádám, ha azt mondom nektek, hogy Ádám, ugye Ádám nagyon magas ember volt, ugye nagyon, és nagyon hosszú ideig élt. nagyon hosszú, majdnem 1000 évig élt. Ő volt az első, akit a Jóisten alkotott, ugye? Vagy Mózes is, ugye? Hallottatok Mózesről? Hátul bólogatnak, hogy igen. Igen. És azt kérte a Zsoltáros, hogy ezeknek az embereknek a története legyen az ő szívébe. És miért kérte ezt vajon? Mert mondott egy nagyon érdekes dolgot, hogy ha nem ezek töltik be az én szívemet, akkor betölti valami más. Na mit mondott itt? Azt mondja, hajtsd az én szívemet a te bizonságaidhoz, és ne a telhetetlenségre. Képzeljétek el, hogy ezt beszéltük már a gyermekeimmel, beszéltünk arról, hogy a szív az olyan, mintha egy lerajzolnám, egy nagyon-nagyon mély árok lenne. És ezt betölteni, hát nem lenne könnyű dolog. Sok mindent kéne belehordani, hogy ez tele legyen. És ezt tudta Dávid is, és azért mondta, hogy inkább a Jóisten tudja ezt betölteni, ezt a mély árkot. A telhetetlenség az meg szinte soha nem fogja tudni teletölteni ezt. Mert az ember mindig mást akar, mindig újabbat és újabbat akar. Tudjátok-e, hogy mi a legmélyebb pont a Földön, ami, hát mondjuk ezt lehet, hogy inkább a hátsó sornak vagy a felnőttekhez is intézném, hogy tudjátok-e, hogy melyik a Föld legmélyebb pontja? Így van. És ez milyen mély? Hát igen, én úgy tudom, hogy közel 11 kilométer, de a körül, tehát 11 kilométer körül. És valahol ez jutott az eszünkbe, hogy beszéltünk, hogy a szívünk is ilyen lehet. Mindig újabb és újabb dolgok vannak, amikre vágyakozhatunk. Amit szeretnénk, hogy benne legyen a szívünkbe. Mert olyan kedves a mi számunkra, de ezt, hogy betöltődjön, hogy békesség legyen benne, csak egyedül úgy lehet, ahogyan Dávid is kérte, hogy hajtsd szívemet a te bizonságaidhoz, és ne a telhetetlenségre. Tehát akkor nem tudom, hogy kérhetem-e azt, hogy mondjuk el együtt ezt az igeverset. Figyeltek rám egy picit? Próbáljuk meg ezt elmondani. Jó. Na figyeljetek rám, és mondjátok utánam. Hajtsd, mondjátok velem, hajtsd az én szívemet, igen, hajtsd az én szívemet a te bizonságaidhoz, így van, és ne a telhetetlenségre. Na megpróbáljuk még egyszer? Anyáik is segítenek, szülők is segítenek. Hajtsd az én szívemet a te bizonságaidhoz, és ne a telhetetlenség. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. És a felnőttekhez szólva keressük meg a Bírák könyve 13. fejezetét, és a Bírák könyve 13. fejezetétől a 16. fejezetig a Biblia egy olyan történetet mond el a mi számunkra, amely, megmondom őszintén, hogy az alatt, az idő alatt, amíg én, amióta én a Bibliát olvasom és kutatom, sok fejtörést és nem értést okozott nekem ez a bibliai szakasz, ami nem más, mint Sámson életével foglalkozik. Mert valahol azt láttam, hogy Sámsonnal valami nagyon nincs rendjében. Nagyon nincs rendjén az ő életével. Nagyon sok olyan dolgot, ahogy olvastam, jött elém nagyon sok olyan gondolat, ami őszintén megvalva olyan feszültséggel töltött el. Észrevettem azt, hogy a Jóisten benne van ebben a történetben. Mindjárt a legelején Sámson születése előtti időszak. Aztán Sámson életében is nagyon sokszor fellelhető az, ahogy kézzel fogható az ő jelenléte, ahogy mondja is, hogy felindította az Úrnak lelke Sámsont, és ilyen és ilyen dolgokat tett. De valahol mégis az ő élete valahol olyan számomra olyan érthetetlen volt. Nem tudom, és ezt a kérdést fölteszem nektek is, hogy mennyire ismerjük, mennyire ismerős ez a történet, ami számunkra, vagy mennyire inkább olyan ez a történet, mint amit olyan az ember félretesz, mert nem igazán érti. Ti hogy vagytok vele? Nem tudom, hogyha esetleg bólogattok, hogy ugye ez valahol ez számomra is egy olyan fekete lyuk volt, ez a történet, hogy hogyan kerül bele a Bibliába, és mi is az az üzenet, amelyet meg kell értenem ebből a történetből. És nem olyan rég történt az az eset, hogy foglalkoztatott Isten kegyelme, a felém való jósága, annak ellenére, hogy milyen vagyok, hogy milyen a jellemem, szembesülve a magam dolgaival. És az egyik reggel arra ébredtem, hogy Sámsonnak az élete, egészen konkrétan a 16. fejezet az, ami foglalkoztat, és újra előjön bennem ez a gondolat. És ez volt az, ami engem újra arra indított, hogy vegyem elő ezt a könyvet, és kezdjem megérteni, kezdjem kutatni, hogy mit keres a Bibliában ez a történet, hogy mi a mondandója Istennek, mi az üzenete Istennek felém és felénk, akik most 2014-ben élünk itt a Földön, és élünk ebben a közösségben, és élünk Isten eljövetele előtt. És mivel elég hosszú a történet, a 13. fejezettől a 16. fejezetig, de talán én úgy érzem, hogy fontos lenne átvenni, nem azt mondom, hogy versről versre, de igyekezni, kiemelni fontosabb ige helyeket, ige verseket ebből a történetből, azért, hogy lássuk kereken egészen a történetet, mert valószínűleg tartom, hogy nem mostanában volt a kezünkben ez a történet, tehát hogy felelevenítsük. Talán mindjárt a 13. fejezet első versétől kezdeném olvasni. És Izrael fői pedig újra gonoszul cselekedtek az Úrnak személy előtt, azért az Úr őket a filiszteusoknak kezébe adta 40 esztendeig. És élt ebben az időben egy férfiú Córából, a Dán nemzetségéből való, név szerint Manoah, kinek felesége magtalan volt és nem szült. És megjelent az Úrnak angyala az asszonynak, és mondta neki, imé most magtalan vagy, és nem szültél, de terhes leszel, és fiat szülsz. Azért most megóvjad magad, és ne igyál se bort, se más részegítő italt, és ne egyél semmi tisztátalan. Mert íme terhes leszel, és fiat szülsz, és beret van, ne érintse annak fejét, mert Istennek szenteltetett lesz az a gyermek, anyjának méhétől fogva, és ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok kezéből. Az Egyiptomból való kivonulás és a Kánaán elfoglalása után a 12 törzs között felosztatott a föld, de a törzsi területeken maradtak olyan részek, amelyek nem lettek felszabadítva közösen, hanem a törzseknek személyesen kellett folytatni tovább a térhódítást, tehát a honfoglalást. Voltak olyan törzsek, amelyek elkezdték, de ez egy idő után lehanyatlott. És ahogy olvastuk, itt a filiszteusok is egy ilyen nép volt, itt a Júda törzse, fölötte a Dán törzse nemzetsége, és körülbelül ez a történet, itt Jeruzsálemmel, itt a Oltengerrel vízszintesen, ha próbálnám meghatározni, ezen a területen történik, itt a filiszteusoknak az országa, és ezen a részen, itt ahogy olvastuk is, a Dán nemzetségéből, Coárból név szerint. Itt nem látom ezt a helységet rajzolni, de körülbelül ezen a részen, ha meg szeretnénk határozni azt, hogy a filiszteusokhoz közel egy olyan 5-6 kilométer lehetett. Tehát ez mondhatnánk azt, hogy egy külvárosi rész. Tehát nagyon közel voltak a filiszteusokhoz ez a rész. És azt olvastuk, hogy megjelent az Úrnak angyala Manoah feleségének, és megjelentette neki azt, hogy most magtalan vagy, egy idős asszony volt, és fiat fog szülni. Ez önmagában véve is egy nagy dolog volt abban az időben, amikor a gyermek születés, a gyermek nemzés egy áldásnak a forrása volt az Istentől, de ez különösen, hogy megjelent egy angyal, és ő jelentette be ezt, amit akkor Manoah felesége még nem tudott pontosan beazonosítani, csak annyit mondott, hogy az orcája nagyon fénylett és rettenetes volt. De amikor megjelentette azt, hogy ő fogja megszabadítani ő kezdi majd megszabadítani Izrael népét a filiszteusok kezéből. Tehát amellett, hogy egy nagyon pozitív üzenetet hordozott, hogy gyermek fog születni ebben a családban, amellett, hogy tényleg angyalként jelent meg és hozta ezt az üzenetet, mellette még azt is, hogy egy különleges gyermek lesz, aki születni fog, és utasítást is adott arra nézve, hogy innentől kezdve az anyja hogyan is álljon ennek a gyermeknek a születéséhez. És a nazireusi fogadalom az, amelyet átadott neki, amit a Mózes 4. könyvében behatárol a Biblia, elmondja azt, hogy a szőlő semmilyen termését nem ihatták és nem ehették, tehát még a bogyót, tehát magát a szőlő szemet sem lehetett, nem csak a szőlőnek a levét. A második az, hogy tisztátalant, tehát a holt állatoknak, embereknek az érintésétől is. Erre is egy rendtartás volt, hogy hogyan lehetett ebből megtisztulni, ha mégis megesett ez a dolog. És a harmadik pedig a hajviselet volt. Tehát ez a három volt a nazireusi fogadalomnak az egysége, amelyet megkapott ez az asszony. És ez az asszony, amikor ezt az üzenetet megkapta, elment a férjéhez, és elmondta neki mindazt, amit ez az angyal kijelentett neki. És a férfi Manoach kérte imádságban, hogy az az angyal, aki megjelent, az jelenjen meg még egyszer, és tanítsa őket, hiszen ő is érezte ennek a feladatnak a súlyát, hogy innentől kezdve nem mindegy, hogy ők hogyan állnak hozzá ehhez a születendő gyermekhez, és igyekeztek volna mindent maradéktanulul megtenni. És az imádságukat Isten meghallgatta, és újra eljött ez az angyal, újra megjelent, és újra elmondta azokat a dolgokat, amelyeket az első találkozáskor Mana a feleségére bízott. És egy különleges dolog történt ezután, mert Manoach feltett egy kérdést. Azt mondja, és mondta Manoach a 17. vers, 13. fejezet 17. verse szerint, és mondta Manoach az Úr angyalának, kicsoda a te neved, hogyha majd beteljesedik a te beszéded, tisztességgel illethessünk téged. És mondta néki az Úrnak angyala, miért kérdezősködöl nevem után, amely olyan csodálatos. Ahogy olvastam, többen mosolyogtok, valószínű, hogy értitek ezt. Nem válaszolt konkrétan ez az angyal arra, hogy kicsoda ő, de abban, amit mondott, hogy miért kérdezed az én nevem, amely oly csodálatos. Egyből a fülünkbe csenghet Ézsaiás könyve 9. fejezet 6. verse. Az a messiási profécia, amiben szó szerint megemlékezik erről, hogy egy gyermek születik nékünk. Hogy akinek hívják nevét csodálatosnak, erős Istennek, tanácsosnak, erős Istennek. És ahogy utána néztem, a héber szerint mind a két kifejezés ugyanabból a szótőből ered. És számomra ez, ahogy olvastam, és ez a bemutatkozás, ez olyan szinten rázott meg, hogy maga Jézus Krisztus volt az, aki személyesen elment ehhez a házaspárhoz, és átadta nekik ezt az útmutatást, ezt az utasítást, és ilyen szinten erősítette meg ennek az egész gyermeknek a küldetését, akinek a küldetése nem volt más, mint hogy szabadító legyen a népek között. És nagyon érdekes, ami folytatódik még tovább, ami még hozzátartozik ez a történethez, mert azt mondja, mikor aztán Manoach a kecskegödőjét az ételáldozattal vette, és megáldozta azt egy sziklán az Úrnak, csoda dolgot cselekedett Manoach és feleségének szeme láttára. Tudnélik, mikor a láng felcsapott az oltáról az ég felé, az oltár lángjában felszállott az Úrnak angyala, mikor pedig ezt meglátták volna, és az ő felesége arccal a földre borult. Itt vált nyilvánvalóvá ő előttük, hogy ki is volt az angyal, akinek az arca olyan rettenetes volt. Ki volt az, aki kétszer is megjelent nekik, és ki az, aki így mutatkozott be, akinek neve olyan csodálatos. És ezután az ő életük megszületett a gyermek, megszületett Sámson, kezdett felnőni, Isten áldása volt vele. És azt gondolnánk, és azt látnánk, vagy én azt vártam, azt várnám el ezután a bevezető után, amikor egy ilyen körülmények, egy ilyen háttéren születik meg a szabadító Izraelbe, hogy Sámsonnak az élete valahogy olyan erős fölfele ívelés lesz. És Sámsonnak az élete valahogy egy olyan különleges lesz, hiszen kik mondhatják el a Biblia hősei közül is, hogy maga Jézus Krisztus jelenik meg akkor, amikor az édesanyja fogan. Ugye nem sok bibliai szereplő mondhatja el ezt. És az a 13. fejezet 25. verse így kezdődik, a 13. fejezet így végződik, és kezdte az Úrnak lelke őt indítani Dán táborában Córa és Estáha között. Elérkezett az a pont, amikor Isten lelke elkezdte formálni Sámsonnak az életét, elkezdte indítani őt a feladatának betöltésére. És mondhatnám azt, hogy itt nekem, mintha egy ilyen filmszakadás lett volna ebben az egész történetben, mintha olyan egészen érdekes dolgok történnek, amelyeket nem tudok hova tenni, és talán innentől kezdve nem is akarnám annyira magyarázni, inkább csak a végén egy összefoglalást adni erről az egész történetről. Azt látjuk, hogy a második vers szerint, a 14. fejezet második verse szerint, és mikor, igen, az el, és lement Sámson Timnába, és meglátott egy nőt Timnában a filiszteusok lányai közül. És mikor hazament, elbeszélte az ő atyának és anyjának, és mondta, egy nőt láttam Timnában a filiszteusok lányai között, most azért vegyétek őt nékem feleségül. És mondta neki az ő atya és anyja, hát nincsen a te atyád fiainak, és az én egész népemnek lányai között nő, hogy te elmégy, hogy feleséget végy a körülmetéletlen filiszteusok közül. És mondta Sámson az ő atyának, őt vegyed nékem, mert csak ő kedves az én szemeim előtt. És az ő atya és anyja pedig nem tudták, hogy ez az Úrtól van, hogy ő alkalmatosságot keres a filiszteusok ellen, mert abban az időben a filiszteusok uralkodtak Izrael felett. Tehát itt látunk egy nagyon érdekes dolgot. Látunk azt, hogy Sámson lemegy Timnába, elmegy és meglát egy nőt, és azt mondja, hogy hát édesapám, édesanyám, nekem ez az asszony, ez a lány tetszik, ezt vedd nekem feleségül. És ennek hátterén, és ugye a mi életünket is megvizsgálva, úgy elgondolkoztam rajta, hogy milyen érzés lehetett ennek a Manoaknak és feleségének ennek a háttéren, hogy eljön a fiúk, és azt mondja, hogy vegyél nekem egy körülmetéletlenek közül, védj nekem egy lányt. Hogy mi minden mehetett végbe az ő fejükbe, hát elég elgondolkodható. Én azt gondolom, hogy ez a része is, ha ebbe is belemennénk ebbe a részbe, mekkora tanulságokat hordozna a szülő-gyermek viszonyban. És erre is akár egy alkalmat is lehetne szánni. Nem szeretnék több időt ennél a résznél tölteni, talán csak annyit, hogy Manoak és az ő felesége elmentek, és elvették ezt a filiszteus lányt az ő fiúknak. De még egy érdekes dolgot szeretnék felolvasni, hogy értsük ezt az egész történetet, amely talán még ehhez hozzátartozik, amit fel is olvastam, hogy az negyedik vers tanúsága szerint az Úr állt e mögött. Hogy az apja és az anyja nem tudta azt, hogy ez a dolog az Úrtól van, és hogy ő alkalmatosságot keres a filiszteusok ellen. Szeretnék még egy részt majd felolvasni, amikor itt elindultak lefele erre az útra, Timnába, akkor a 6. vers szerint, 5. vers szerint, amikor lementek Timnába, a szőlőhegyhez érve, íme egy oroszlán kölyök, az eredeti fordítás szerint, tehát nem egy kicsi oroszlánra gondoljunk, hanem fiatal oroszlán, tehát úgy az a szó szerepel a héber eredetibe. Tehát egy fiatal oroszlán jött, ordítva elé. És felindította őt az Úrnak lelke, és úgy ketté szakította azt, mint ahogyan ketté szakítatik a gödölje, pedig semmi sem volt az ő kezébe, és atyának, és anyjának nem mondta el azt, amit cselekedett. Tehát ment ezen az úton, és amikor ez az oroszlán, fiatal oroszlán eljük jött, azt olvassuk, hogy felindította az Úrnak lelkeit, és ketté szakította. És sokat gondolkoztam azon, hogy milyen az, amikor az ember bizonytalan egy úton, és jön valami nehézség, akkor azt mondja, ó, Uram, ez nem tőled volt, akkor megyek inkább más útra. Mennyire meg volt győződve, mennyire ott volt, ahogy olvastuk is, felindította az Úrnak lelke, és ez az ordító oroszlán, ami nyilvánvaló veszélyt jelentett őrán nézve, ezt fogta, és ketté szakította ezt az oroszlánt. Itt is megmutatkozott az a hihetetlen erő, ami ebben a fiatal emberben volt, amelyet majd a későbbiek során is látni fogunk. Ezután, amikor megtörtént ez a dolog, Sámson megy, tehát jön vissza erről az alkalomról, és néhány nap múlva, és egy kitérőt tesz, hogy megnézze, hogy mi történt ezzel az oroszlánnal. És látja azt, hogy ennek az oroszlánnak a belsejébe egy raj méh megtelepedett, mézet is gyűjtöttek, és amikor odament, akkor fogta, kivett ebből a mézből, és elkezdte eszegetni, egészen hazafele menet, és adott az ő szüleinek is belőle. Érdekes dolog lesz ez, hogy miről is szólt a nazireusi fogadalom. Mi volt a nazireusi fogadalomnak az egyik pillére? A holt állat, így van, a tisztátalan érintése. Itt azt látjuk, hogy Sámson, mintha nem tudna erről, megy, és vesz ebből a mézből, egy holt állatnak a belsejéből, ugye egy többnapos állatnak a belsejéből, és elkezdi eszegetni ezt a mézet, és utána még ad a szüleinek is ebből. Számomra ez is egy ilyen érdekes és különleges dolog volt, hogy hogyan jön ez ebbe a történetbe bele. Utána azt olvassuk a 10. verstől, és azután lement az ő atya is, atya az ahhoz a nőhöz, és Sámson lakodalmat tartott ott, mert úgy szoktak cselekedni az ifjak. Na itt megint egy nagyon érdekes dolog. A 10. versben a lakodalomnak fordított szó az eredetiben ivászatot jelent. Tehát szó szerint, ha akarnánk fordítani, akkor így mondhatnánk, Sámson ivászatot készített, mert így szoktak cselekedni a fiatalok. Tehát valahol itt megint egy olyan pontot látunk, ami valahol megint egy érdekes pontja ennek az egész történetnek. Ugye a nazireusi fogadalomnak megint egy pillére az, ami én nem tudom azt mondani, hogy Sámson ivott ott. Nem tudom azt mondani erre, de ez, amit itt a fordításban itt összeáll előttem, ez egy érdekes kérdést vet fel bennem. Ezután a történet úgy folytatódik, hogy amikor elkezdődött ez a lakodalom, ami 7 napig tartott, akkor 30 filiszteus férfit kapott Sámson maga mellé, akinek Sámson egy találós mesét adott eléjük, hogy találják ki, és hogyha kitalálják, akkor kapnak Sámsontól 30 öltöző ruhát, ha pedig nem találják ki, akkor ők adnak 30 öltöző ruhát. Ez a találós mese, amit elmondott, hogy az evőből étek jött ki, és az erősből édes jött ki, ami az oroszlánra utalt, de Sámson ezt nem mondta el senkinek, hanem elé tárta ennek a 30 férfinek. És ők belementek ebbe a játékba. Ők azt mondták, hogy jó, rendben, akkor add elő a találós mesét, és akkor legyen így. Nagy volt a tétje ennek, mert a későbbi versekben látjuk majd, hogy a 7. naphoz közeledve oda ment a 30 férfi a Sámson feleségéhez, és azt mondta, hogy kutasd ki valahogy azt, hogy ennek a találós mesének az értelme, mert másképp megégetünk tűzzel. És azt fűzi hozzá, avagy egészen pontosan akarom idézni, azt mondja, hogy mert azért hívtatok imé egybe minket, hogy koldussá tegyetek bennünket. Az eredetében úgy fordít, hogy földön futóvá. Tehát, hogyha valaki egy öltöző ruhának az értéke olyan lehetett, hogy simán földön futóvá, kódussá juthatott volna az ember. Tehát nagy volt itt ennek az értéke, hiszen Sámson magára vállalt 30 embernek az öltözetét, azok az emberek viszont egyedül is simán kódus botra juthattak volna attól az összegtől, amelybe került egy öltözőruha. És mivel nem tudtak rájönni erre, egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen cselekedetre vetemettek a filiszteusok, hogy az asszonyt ilyen szinten megfenyegették. Ez más kérdés, hogy a filiszteus gondolkodást is belelátunk, hogy hogyan rendezik a dolgokat, hogy hogyan állnak hozzá egy ilyen kérdéshez, hogy belemennek egy fogadásba, utána ezzel a fogadásból hogyan akarnak kimenekedni, látva azt, hogy szorul a hurok, tehát hogy milyen eszközöket használnak ezek az emberek, ez egy bepillantást is ad abban a nép, annak a népnek a gondolkodásába, amit tudott Manoach és az ő felesége, és amilyen néppel került volna, vagy ezzel az asszonnyal kapcsolatba került volna az egész családja egy ilyen közösségbe. Tehát nem mindegy az, hogy ki lett volna a felesége is Sámsonnak. Ezután, amikor ezt megfejtik Sámsonnak, elmondják azt, hogy mi volt a megfejtés, Sámson rájön erre, dübegurul, elmegy, megöl 30 filiszteus embert, leveszi a ruháit és odaadja ennek a 30 férfinak. És fogja és ott hagyja ezt a családot, elmegy, és kis idő múlva visszatér, hogy megnézze az ő feleségét, és visz ajándékot is. És amikor odaér, akkor látja, hogy a felesége, akit elvett, az már nem az övé, mert mivel elment Sámson, ezért az apja egy másik fiatal embernek adta oda az ő lányát. Sámson dübegurul, indulatba jön, és azt mondja, és most teljesen igazam lesz, hogyha a filiszteusokkal szemben, hogyha nagy kárt okozok nekik. 300 rókát összefogdos, kettesével összeköti a farkaikat, tűzcsóvát tesz közéjük, és beküldi őket az érett gabonába, és leégeti a filiszteusok gabonaföldjeit, a szőlőit, és leégeti az olajfeligeteiket, hatalmas kárt okoz. Ezek az emberek elmennek és kérdezősködnek, hogy ki volt ez. Kiderül, hogy Sámson volt ez, és a Timneusnak a veje. Ezek a felindult filiszteus emberek elmennek, és megégetik az asszonyt is, és a férjét is. És utána Sámson még fogja, és ezeket az embereket a fejétől a tapukig elveri, jól megveri őket. Tehát valahol, ha szeretném ezt a részt így összefoglalni, akkor azt látnánk, mintha Sámson egy személyes konfliktusba kerül a filiszteusokkal. És valahol pedig ő egy szabadítóként lép, Isten őt szabadítóként viszi, szabadítóként helyezi oda, hogy az Izrael népét megszabadítsa. Itt pedig végig azt látjuk, hogy egy személyes konfliktus, egy személyes Sámsonnak felgerjedése, meglátja ezt az asszonyt, meglátja ezt a lányt, magának szeretné, utána látunk egy személyes konfliktust ezzel a 30 emberrel, utána látunk az apósával, utána a filiszteusokkal, a károkozás, amiket látunk, hogy egy személyes konfliktust kezd kialakulni, ami után elmegy Lehibe, Sámson, egy barlangba, a Júda földjére, és a Júda a földjén ebben a barlangban meghúzódik. Ezt követi az a második rész, ami kiszélesíti ezt az egész történetet, hogy a filiszteusok ennek következtében betörnek Júdába, és ott le is telepednek. És megkérdezik a zsidók, a filiszteusokat, hogy miért tették ezt, miért jöttek be. És akkor azt mondják, hogy hát Sámsonért. És Azt mondja, a filiszteusok pedig felmentek és megszállták Júdát, és Lehiben telepedtek le. Akkor mondták a Júda férfiai, miért jöttetek el ellenünk? Azok pedig mondták, Sámsont megkötözni jöttünk fel, hogy úgy cselekedjünk vele, amint ő cselekedett mi velünk. Tehát ez a konfliktusba most már belevivődik az a 3000 ember is, aki felmegy. Ekkor 3000 ember ment le Júdából Etámba, a Sziklabarlangba, és mondta Sámsonnak, nem tudod én, hogy a filiszteusok uralkodnak mi rajtunk, miért cselekedted ezt velünk? Ő pedig mondta nékik, amiképpen cselekedtek ők velem, én is úgy cselekedtem velük. Fölteszem a kérdést, hol van itt Isten műve? Hol van itt szó arról, hogy kezdi Isten Sámsonon keresztül megszabadítani a zsidókat a filiszteusok kezéből? Itt Sámson azt nyilatkozza, hogy amiképpen ők cselekedtek velem, én is úgy cselekedtem ővelük. Megint, mintha egy személyes konfliktusról szólna ez az egész történet. És mondták neki, azért jöttünk, hogy megkötözzünk, és hogy a filiszteusok kezébe adjunk téged. Sámson pedig mondta nekik, esküdjetek meg, hogy ti nem rohantok rám. Megesküsznek. Leviszik Sámsont, a filiszteusok örülnek, hogy kezükbe vehetik a pusztítót. És akkor felindította újra az Úrnak lelke Sámsont, a 14. vers tanúsága szerint, és egy nyers, vagy egy friss, így mondja, egy friss szamárálcsont talált, és kinyújtotta a kezét, és felvette, és agyonvert vele 1000 embert. Itt azt látjuk, hogy Sámsont felindítja az Úr lelke, de itt megint érdekes módon egy olyan momentum van, hogy ez a holt állatnak az állkapcsa, egy olyan állat, ami már meghalt, ami megint ebből a szempontból megint egy kérdéses dolog a számomra, és megint felvetődik bennem ez a kérdés, ezzel az álcsonttal, ezzel a friss álcsonttal, ezzel 1000 embert megöl. És utána, hogy ez megtörténik, ott a 3000 ember szeme láttára, aki a saját népéből való, Sámson szinte diadalittassá válik ettől, ami megtörtént. Azt mondja, hogy szamár álcsontjával seregeket seregekre, szamár álcsontjával 1000 férfit vertem le. És mikor ezt elmondta, elvetette kezéből az álcsontot, és elnevezte a helyet Ramat Lehinek. Azután megszomjazott, felette igen, és felkiáltott az Úrhoz, és mondta, te adtad a te szolgád kezébe ezt a nagy győzelmet, és most szomjon kell meghalnom, és a körülmetleneknek kezébe jutnom. És akkor meghasította Isten az ápfogat, mely az álcsontban volt, és víz fakadt ki abból, ő pedig ivott, ereje megtért, és megélett. Tele-tele olyan dolgokkal, amelyek megint olyan érthetetlenek a mi számunkra. Itt van ez az ember, aki egy olyan tapasztalatot kap Istentől, hogy Isten felindítja őt, ahogy olvastuk a 14. vers tanúsága szerint, felindítja Sámsont, olyan erőt kap, hogy ezzel az eszközzel, ezzel a szamárálcsonttal 1000 embert puszta kézzel mondhatnám megöl. És ő szembesül ezzel, hogy milyen hatalmas erő birtokában van. És ahogy ezt az éneket, vagy ezt a mint mondom, dicsőítést elmondja, akkor egy hatalmas szomjúságot kap. Olyan érdekes, hogy gondolkoztam, hogy ott van egy hatalmas győzelem, egy ember, aki mondhatnánk azt, hogy egy szuperember, egy olyan ember, akit nem lehet elpusztítani, nem? És az Isten meg egy szomjúságot ad neki. Megmutatja neki, hogy ne feledd el, hogy ki adta az erőt. Ki volt veled ebben az esetben, ebben a történetben. És Sámson megérti ezt, és felfohászkodik az Úrhoz, és az Úr megint egy csodát tett, hogy az a záfog, ami ott ebben az álkapocsban van, abból fakad víz, és abból iszik, és megtér az ő ereje. Megint számomra egy olyan része a történetnek, amely megint kérdéseket vesz fel, és megint kérdésekkel telve állok előtte. Ezután, a történet után jön az, ami én úgy gondolom, hogy egy fordulópontot jelentett Sámson életében. Eddig azok a dolgok, amelyek történtek, itt a filiszteus, dán és a júda törzsek közelében történt. Tehát közel a határhoz ezek a konfliktusok. De innentől kezdve, ahogy Sámson ezt az 1000 embert megölte, és ez a hatalmas erő árat rajta keresztül, egy nagyon érdekes dolgot olvasunk a 16. vers elejétől. És elment Sámson Gázába, és meglátott egy parázna asszonyt, és bement hozzá. Gáza a filiszteusok országában, ettől az ország résztől, tehát a dán és a júda törzsek közötti részből, ahonnan az eddigi konfliktusok történnek, közel 80 kilométer. Mondva inkább 80 és egy kicsivel több. Hogyha gyalogúton, ahogy végignéztem, hogy merre mentek az akkori utak, közel 80 kilométer. Na most ez mutatja azt, hogy Sámson innentől kezdve már felbátorodott. Egy olyan viselkedést mutatott, hogy simán bement a filiszteusok országának közepébe. És simán megtett olyan dolgokat, amelyeket eddig mondjuk nem tett meg, mert egy parázna nőhöz mentve. Nyilvánvalóan felvállalta azt a gondolkodásmódot, ami addig is benne volt, amikor meglátta azt a filiszteus lányt, és kérte az ő apjától, hogy vegyétek nekem, mert csak ő kedves az én szemeim előtt. Tehát itt sem Isten dolga volt benne, hanem hogy kedves ő az én szemeimnek. És itt is azt látjuk, hogy most már nyíltan vállalja föl ezeket a dolgokat, hogy bemegy egy parázna nőnek a házába. A filiszteusok körbe fogják ezt a házat, és miután körbe fogták, és azt tervezték, hogy hajnalban, ha jön, akkor megölik. Sámson viszont éjfélkor kijön ebből a házból. Ugye a város fala erős, a kapu zárva, a városkapu zárva, és fogja Sámson, oda megy, kiszakítja a városkapukat a tokkal, a zárakkal, mindennel együtt, vállára veszi és fölviszi a szembe lévő dombnak a tetejére, és ott leteszi a városkaput. Újra mondhatnánk egy erődemonstráció Sámson részéről, hogy egy olyan hatalmas erő jön ki, itt viszont nem olvassuk azt, hogy az Úr indította föl őt. De az az erő, amely volt Sámsonnak, ez ott volt, ez az erő, ez jelen volt. És ezután olvassuk azt, hogy ezután történt, hogy megszeretett egy asszonyt a Sórek völgyében, kinek neve Delila volt. A Sórek völgye is itt a dán nemzetség déli részénél volt, tehát közel a filiszteus részhez. És azt mondja, hogy megszeretett egy asszonyt a Sórek völgyében, kinek neve Delila volt. És amikor Sámson ezzel az asszonnyal kapcsolatba került, és ez nyilvánvalóvá vált a filiszteusok előtt, akkor elmentek ehhez az asszonyhoz a filiszteus vezetők, és ezt mondták. És felmentek őhozzá a filiszteusok fejedelmei, és mondták neki, kérdezd ki őt, és tudd meg, hogy miben áll az ő nagy ereje, és miképpen vehetünk rajta erőt, hogy megkötözzük őt, és megkínozzuk őt, és mindegyikünk adunk néked 1100 000 siklust. Elmennek a filiszteus vezetők, a fejedelmek, és előveszik ezt az asszonyt, és azt mondják neki, hogy állj a mi oldalunkra, és kérdezd ki ennek az embernek a titkát, hogy miben van az ő nagy ereje, és mi gazdagon megjutalmazunk. És ahogy utána néztem ennek is, hogy mit jelentett ez az összeg. Ez azt jelentette, hogy ez az 1000 pénz, tulajdonképpen ez a siklus, ez nem szerepelt így az eredetiben, de maga az ezüst pénz, hogy milyen értéket hordozott, ez olyan 2.200.000 forintnyi összeg egy fejedelemtől. Tehát azt mondja, hogy fejedelmekként kap 1100 ezüst pénzt. És hogy hány fejedelem volt, itt az eredeti szerint a fő fejedelem, tehát a városok fejedelmei, tehát a városok vezetőiről beszél az eredeti. Itt pedig a filiszteusoknál öt város volt, tehát öt fejedelem volt, aki megkereste. Az öt városnak a fejedelme, akik megkeresték Delilát, és ez pedig 11 millió forint, amit odaajánlottak ennek az asszonynak. Azért, hogy tudakozza ki. Tehát el volt kötelezve rendesen az ő lelkében arra, hogy ezt az embert beárulja a filiszteusoknak. És jön a próbálkozás, ahogy Delila próbálja behálózni Sámsont, és mondani, ki kutatni az ő titkát. És akkor olvasunk arról, hogy azt mondja Sámson neki, hogyha erősen megkötöznek új kötelekkel, melyekkel még semmi dolgot nem végeztek, akkor elgyengülök, és olyan leszek, mint más ember. És akkor ez az egyik, de több alkalommal volt, amikor elkiáltotta magát Delila, hogy rajtad a filiszteusok, Sámson. És akkor föl kell Sámson, és lerántja magáról ezeket a köteleket, ezeket a megkötözöttségeket, úgy, mintha rajta se lett volna. És ez mind-mind újabb és újabb alkalom Sámsonnak, hogy ő is megbizonyosodjon arról, hogy mekkora az ereje. Mekkora hatalom az, aminek a birtokában van. És ezután történik az, amikor azt olvassuk, és ekkor azt mondta neki Delila a 15. vers szerint, miképpen mondhatod, szeretlek téged, ha szíved nincs én velem? Így már három ízben szedtél rá engem, és nem mondtad meg, hogy miben van a te nagy erőd. Mikor aztán őt minden nap zaklatta és szavaival, és gyötörte őt, halálosan belefáradt a lelke. És kitárta előtte egész szívét, és mondta neki, borotva nem volt soha az én fejemen, mert Istennek szentelt vagyok anyám méhétől fogva. Ha megnyíratatom, eltávozik tőlem az én erőm, és megerőtlenedem, és olyan leszek, mint akármilyen ember. És mikor látta Delila, hogy kitárta előtte az egész szívét, elküldött és elhívatta a filiszteusok fejedelmeit, és ezt üzente. Jöjjetek fel ez egyszer, mert ő kitárta nékem az egész szívét. És felmentek ő hozzá a filiszteusok fejedelmei, és a pénzt is felvitték kezükben. Sámson előtt nyilvánvalóvá válhatott tökéletesen az, hogy ennek az asszonynak mi a szándéka. Nem volt elrejtve előtte. Tökéletesen nyilvánvaló volt, hogy amikor Sámson elmondta az ő beugratós dolgát, akkor ezt az asszony megtette, mintha valóság lett volna. Megkötözte, és el is kiáltotta, hogy rajtad a filiszteusok, Sámson. Nem egyszer, hanem kétszer, két esetben is. Mi lehet az, ami Sámsont ennyire vakká tette? Hogy ennyire nem látta azt, hogy hol van, mit tesz, mire megy ki a játék? És az a megdöbbentő, hogy amikor ez megtörténik, amikor azt mondja, hogy Delila, mi, hogyan is mondja azt, hogy miképpen mondhatod, hogy szeretsz, ha te szíved távol van én tőlem. Mit akar az ellenség, ami teljes szívünket? Mit akar az Úr, ami teljes szívünket? Mert azt mondja Jeremiásnak, hogy öntsétek ki a ti szíveteket, miképpen a vizet az Úr előtt. Isten is a szívet akarja, de más is akarja az ember szívét. És azt mondja, hogy minden nap zaklatta őt, és minden nap addig, míg halálosan bele nem fáradt a lelke. De nem tudott menekülni. Ott volt végig. Sámson. És ez egy döbbenetes dolog, ami történik ezután. Amikor megtörtént a hajnyíratás, amikor elaludt Sámson, és mondta Delila, rajtad a filiszteusok, Sámson. Mikor pedig az ő álmából felserkent, mondta, kimegyek most is, mint egykor, és lerázom a köteleket, mert még nem tudta, hogy az Úr eltávozott őtőle. De a filiszteusok megfogták őt, és kiszúrták szemeit, és levezették őt Gázába, és ott megkötözték két vaslánccal, és őrölnie kellett a fogházban. Sámson életében benne volt a szemek kívánsága, benne volt az, ami vonzotta őt, amit be is vallott a szüleinek is. Ő kedves nekem, ő kedves az én szemeimnek. Elindult ebbe az irányba, és Isten megengedte neki. Isten megengedte, hogy ezen az úton járjon. Megengedte azt, hogy egyre mélyebbre és mélyebbre jusson ezen a területen. Megengedte neki a kívánság, hogy hasson rá, hogy visszahasson. Miért? Nagyon érdekes Istennek a bánásmódja Sámsonnal. Az, ahogyan beleengedte őt. De egy döbbenetes dolog volt, amit itt megértettem, hogy Isten beleengedte Sámsont ezekben az életutakban. És Sámson, ha nem szerette volna az Istent, akkor nem lehetett volna eszköze, hogy megölje az 1000 embert, hogy milyen dolgokat tegyen, nem? Amiket tett az ő életében. De az ő kívánsága hova vezette? Egyre mélyebbre és mélyebbre. Egyre inkább vakká vált, teljes vakságot okozott neki. Először lelkileg, majd később fizikailag is. De ez a pont, ami történt itt, ez rázott föl engem, hogy végig ott volt vele az Úr, mert az erejét csak akkor veszítette el, mikor a nazireusi fogadalom harmadik elemét is megvetette, amikor a haját is odadobta az ellenségnek. Amikor már ez sem volt érték az ő számára. Ott volt ugye a tisztátalan érintése, ott volt a bor, a szőlő termésének a kérdése, és itt van a harmadik elem, ami még tartotta őt, a haj, ami kívülről ugyan, de még Istenhez kötötte őt. Ez a fogadalom, ez a szent fogadalom, ez az Isten számára elkülönítettség. De abban a pillanatban, ahogy megvetette ezt is, ezt a pontot is ebben a fogadalomban, akkor az ereje Isten eltávozott tőle. De számomra azt mutatta, hogy addig vele volt és hordozta. És ez döbbenetes számomra. Miken vitte végig, miken ment Isten vele, milyen mélységeket járt meg vele az Úr. Sámsonnak az életében el kellett jönnie annak a pontnak, amikor elgondolkodott azon. Ugye mit mondott? Lerázom most is, ugyanúgy, mint eddig. Természetessé vesszük azt, amikor rossz dolgokat is tehetünk, és Isten nem lép közbe. Nem nyílik meg az ég, és nem történik villámcsapás a világban. Miért ekkora gonoszság, nem? Mert a cselekedeteket nem követi azonnal a következmény. Ugye? És itt is azt látjuk, hogy Isten végigvezette, és Sámsonnak már természetessé vált, hogy jár ezen az úton, de ott van az ereje, megszokta ezt. Megszokta, hogy így él. És megvetette ezt a harmadik pontot is. Nem a hajában volt az ereje, hanem ez volt ez a szövetség, ami még oda kötötte Istenhez. És már ez sem volt számára érték, ez sem volt számára fontos. De Isten megadta Sámsonnak azt, hogy elgondolkozzon, lelkileg megvakulva, fizikailag is megvakulva. Szembesült ott a malomban, amikor őrölt, hogy kicsoda ő, hogy ki ő. Ki az Isten? Ki az, aki hordozta őt eddig? És azt mondja az ige, és egy csodálatos dolog, ahogyan megemlíti. A 22. vers szerint, de az ő fejének haja újra kezdett nőni, miután megnyíratott. És valahol ez az újrakezdés, valahol ez az Isten kegyelmének a olyan tapintatos megjegyzése, hogy ugyan megsebez, de be is kötöz. Hogy ott van Sámson életében ez a fizikailag visszafordíthatatlan dolog, hogy elveszítette a szemét, és úgymond maga tehetetlenné vált, egy roncsá vált, az élete derékba tört. De ott van, hogy a haja elkezdett nőni. Az Isten kegyelme, ahogy megjegyzi ezt az ige, ez egy annyira csodálatos, és annyira mélyen érinthet bennünket az Isten hozzánk való viszonyából. És a filiszteusok hatalmas ünnepséget rendeznek, hiszen Dágonnak, az ő istenüknek, hogy a nagy ellenség, aki pusztította a mi népünket, elfogatott. És erre a nagy ünnepségre 3000-en összejöttek, ott voltak a filiszteus fejedelmek is. És erre a nagy ünnepségre azt mondták, hogy hát ez az ünnepség csak úgy teljes, hogyha ezt a Sámsont hozzuk elénk, és játszon előttünk. És ugye jelképesen egy kicsi gyermek elővezette őt, mint ezt a hatalmas embert, mint egy ártatlan kis gyermek, ez is olyan jelképes volt, ahogyan ezt elővezették, és Sámson akkor végbe megy benne valami. És akkor Sámson az Úrhoz kiáltott, és mondta, Uram Isten, emlékezzél meg, kérlek én rólam, és erősíts meg engem, csak még ez egyszer, ó Isten, hagy álljak egyszer bosszút a filiszteusokon két szemem világáért. És átfogta Sámson a két középső oszlopot, melyeken a ház nyugodott, az egyiket jobb kezével, a másikat bal kezével, és hozzájuk támaszkodott. És mondta Sámson, hagy veszek el én is a filiszteusokkal. És nagy erővel megrándította az oszlopokat, és rászakadt a ház a fejedelmekre és az egész népre, mely abban volt úgy, hogy többet megölt halálával, mint amennyit megölt életében. Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor Sámson Istenhez fordul, és kér tőle újra, kéri, hogy hagyj jöjjön vissza újra az ő ereje. De számomra megint ott egy kérdéses dolog, megint, hogy hagyj álljak bosszút az én szemem világáért. Nem azt mondja, hogy Uram, a te nép, a te műved, aminek én kárt okoztam, és nem voltam, milyen bűnbánatot mondhatott volna ott, nem? Tehát, hogy így magunk elgondolva, mi mindent mondhattunk volna itt, nem? De nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy hagyj álljak bosszút az én két szemem világáért. És utána még azt is mondja, hogy halljak meg ott közöttük. Emberileg érthető ez. Emberileg érthető, hogy ő már egy tehetetlen ember. A nagy ereje, ami volt, innentől kezdve szemek nélkül mit ér? Emberileg végig gondolva. És Isten megadja neki ezt. Leomlik ez a hatalmas épület, meghalnak ezek az emberek, és meghal Sámson is. Véget ér az ő élete, és véget ér az ő története. Felmerül bennem egy kérdés. Hol van Sámson? Hogy lehet összeilleszteni ezt az egész történetet? Hogy áll össze ehhez? Mi az, amiről szólni akar ez a történet? Én azt érzem, hogy kimeríthetetlen ennek a tanulsága. De én azt érzem, hogy Istennek nagyon fontos az ember. És az Isten úgy nézi az embert, amiképpen van. Nem máshoz hasonlítja, hanem önmagához hasonlítja. És egy csodálatos dolog. Fölteszem a kérdést, hogy szerintetek, most ha erre lehetne válaszolni, és mondjuk tegyétek is meg, hogy szerintetek Sámson üdvözült, vagy nem üdvözült. Mert valahol ez a kérdés, ami számunkra nem, hogy az én életem vajon üdvösségben fog-e végződni. És ez egy központi kérdés, mióta a kezünkbe vettük az igét, nem? Mert látjuk azt, hogy a földi élet meg fog szakadni, vége lesz a földi életnek. És majd egy örök életben fog folytatódni azoknak, akiket Isten elfogad. És ez egy központi kérdésé válik az én életemben, és központi kérdés a családomban, vajon ő, vagy a környezetemben, vagy a gyülekezetben, vagy az egyházban, vagy a világban, azok az emberek, akik élnek és cselekednek, és a cselekedeteik eljutnak hozzám, felveszem a szemüveget, na vajon ő üdvözülni fog-e, vagy nem? Ez nagy kérdés. Ha igen, hát én azért csak jobb vagyok nála, akkor már talán én is csak üdvözülni fogok, nem? Milyen gondolatok és kérdések fogalmazódhatnak meg bennünk, nem? És ha ezt a kérdést fölteszem, és hogy Géza válaszoltál is, de nem értettem, hogy...
Igen.
Pontosan. 1.32-ben. Így van. A zsidó 11.32-ben Pál a hithősök között említi Sámsont. Ennek ellenére. Szeretnék egy részt felolvasni nektek Andreasennek a zsidókhoz írt levél kommentárjából. A 203. oldalról. Sámson különösként hat a hithősök sorában. Kevés ajánlatos vonást találunk benne. Ha tényként a neve nem szerepelne a listán, kételkednénk a végső megmentésében. A zsidókhoz írt levél 11. fejezete azért íródott, hogy kicsit jobb fogalmunk legyen, milyen lesz a végső ítélet. A mennyek országában ott lesznek olyanok, akik felől most kételjénk volnának. De fejezet végigolvasása után nem lennénk meglepve, ha találkozunk néha olyan nevekkel, akit mi kizárnánk. Tanítson ez meg minket arra, hogy ne ítélkezzünk. Kétségtelen, Sámson végül magára talált, mert Isten belefoglalta őt a listába. Ez dönti el a kérdést. Sámson oda tartozik, különben nem volna ott. De ha ez így van, akkor felül kell vizsgálnunk véleményünket arról, amit Isten tehet, és hogy ki lesz végül is megmentve. Legjobb, ha nem mondunk ítéletet emberekről, és nem küldjük kározatba őket, amikor Isten oly sok dolgot tart szem előtt. Lehetnek, akikről azt gondoljuk, hogy elfognak, és el kell kárhozniuk. E körülmények közt nem lenne sokkal jobb nekünk az ítéletet és az egész ügyet Istenre hagyni. Befejezésképpen néhány igét említek meg talán, ami így, mivel időnk nagyon előre haladott, és hogyha ezt valaki szeretné fölírni esetleg, hogy az a néhány ige, ahogyan Isten viszonyul hozzánk, ahogyan vágyakozik utánunk, ahogyan megtesz értünk mindent, a Hóseiás 11. fejezetét ajánlom figyelmetekbe elolvasni, ami erről szól, hogyan adnálak oda, Efraim. De főleg a 8. vers, de az egész 11. fejezet. Ahogy mondja Jeremiás 31. 3. és 4. versében, hogy örökkévaló szeretettel szerettelek. Hogy mi ez, mi, ezt sem szeretném kifejteni. Akkor a 2. Péter 3. fejezet 9. versét, hogy hosszan tűr miértünk, hogy mindnyájan üdvösségre jussunk. Akkor az ítélkezéssel kapcsolatban a Róma beliekhez írott levél 2. fejezet, az első 11 vers, mindenféleképp. És az 1 Sámuel 16:7, amikor Sámson intetik meg az Isten, Sámuel intetik meg az Istentől, amikor Isai fiai előtte állnak, és azt mondja, hogy bizonnyal az Úr szeme előtt van az ő felkentje. És akkor meginti az Úr őt, hogy az ember azt nézi, ami a szem előtt van, Isten viszont azt nézi, ami a szívben van. És az Efézusiakhoz írott levél 4. fejezet első 3 verse, ami a szombatiskolában is ki volt emelve itt az egyház témakörében. De legvégén, amit föl is szeretnék olvasni, a Kolossé beliekhez írott levél 3. fejezet 12-től 17. versig. Tehát a Kolossé beliekhez írott levél 3. fejezetét szeretném felolvasni. A 12. verstől a 17-ig. Öltözétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. Elszenvedvén egymást, és megbocsájtván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna. Miképpen a Krisztus is megbocsájtott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben, és háladatosak legyetek. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. És mindent, amit csak cselekedtek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és az Atyának ő általa. Amen.